ami segedelmünk legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség, ami Urunktól, a Krisztus Jézustól, és ami Istenünktől és Atyánktól, aki mindörökké legyen áldott. Amen. Ami Urunk tiszteletére és segítségül hívására énekeljük a 135. Zsoltár első versét, amelyik így kezdődik: áldjátok az Úr nevét. Szeretett testvérek, hallgassátok meg a mi Istenünknek és Atyánknak üzenetét, amint az írva van Pál apostolnak a korintusbeliekhez intézett első levele 9. részének 24. és azt követő verseiben eképpen. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Isten tegye áldottá az ő igéjét, és mind azokat, akik szívükbe fogadták, imádkozzunk. Mindenható Atyánk, örömmel jövünk eléd, hogy kitárjuk a mi szívünket, megköszönjük a te jóságodat, hálát adjunk néked, mind azért, amit velünk cselekedtél, a szabadításodért, megtartásodért, gondviselésedért, szeretetedért, hiszen ez a legnagyobb, és ez van számunkra legkézzel foghatóbb közelségbe, hiszen a te szereteted az, ami minket megtart, ami mi érettünk mindenre kész, és te tudod, hogy mi sokszor rászorulunk a te segítségedre, oltalmadra, megtartásodra. Áldunk téged, hogy mindenkor hozzád jöhetünk, és te nem zárod el a szívedet a legbűnösebb, a legnyomorultabb, a legszegényebb előtt sem. Köszönjük te néked, Uram, hogy te nem fáradsz el szabadításoddal újra meg újra meggyógyítani minket, megsegíteni minket. Te nem fáradsz el, hogy minket magadévá tegyél, még akkor is, ha mi annyiszor engedetlenek, bűnösök, ellened vétők vagyunk. köszönjük néked a csodálatos szeretetedet. Irgalomban, kegyelemben megnyilatkozó szeretetedet. Kérünk téged, most is légy itten közöttünk a te ígéreted szerint, és vedd kezedbe a mi szívünket minden gondjával, minden bajával, minden problémájával, minden tervével. Egyedül te ismered ezt a szívet, még mi sem ismerjük annyira, mint ahogy te. Cselekedjél a mi szívünkkel, irgalmassal, kegyelmesen, szeretettel, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk. Amen. Ha bűneitek skarlát vörösek is, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek is, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a mosott gyapjú. Így szól a ti teremtőtök és megváltótok az Úr. Amen. Urunk, a te ígéd ezüst tányéron aranyalma, kínálj meg minket ezzel, és elégíts meg ezzel. Amen. Az a szent ige testvérek, amelyről ti néktek Isten lelkének segítségével szólani kívánok, írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 17. részének 7. és azt követő verseiben eképpen. Kicsoda pedig ti közülletek az, aki ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő, gyer elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem ezt mondja el néki, készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat, szolgálj nékem, míg én eszem és iszom, és azután egyél és igyál te. Avagy megköszönni annak a szolgának, hogy azt művelte, amit néki parancsolt. Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Eddig az ige. Elég problémás ez az ige. Ha az ember úgy belegondol, azt is mondhatnánk, hogy nem időszerű. Hát ugye, ma már nincsenek szolgák. Nincsenek. Emlékszem a régi nemzeti himnuszra vagy mire, ahol harsogva fújták, hogy elnyomás, szolgasors, ez az amaz. Szóval nincsenek. Legalábbis senki se érzi magát szolgának. Pedig az embernek megkeseredik a száj. Ha rágondol, és ki akarja mondani, hogy soha annyi kegyetlen úr nem volt ezen a földön, mint amennyi ma van, és soha annyi szolga, rabszolga nem volt, mint amennyi ma tényleg van. De hát ugye elködösítjük a dolgunkat, az ügyeinket. Nem merjük néven nevezni a gyereket. Nem. Ma szabadság van, ma mindenki szabad, ma mindenki úr, és látjuk, hogy azért nem egészen úgy van. És a világ összekuszálódik körülöttünk. Senki végeredményben nem érzi magát a helyén. Vagy aki ott érzi a helyén magát, és jól érzi a helyén magát, annak talán jobb volna, ha másutt lenne. De hát mindegy, ne ebbe menjünk bele, hanem abba, amit itt az ige mond. Jézus nem is szolgáról beszél, hanem rabszolgáról. Na, a rabszolga az nem volt a magáé. Hogy mennyire? Hát följegyezték egy római úrról, hogy az angolnáit, a halas medencében minden nap egy levágott rabszolgával etette. Igen. A rabszolgával azt lehetett csinálni, amit az ura akart. Odaadhatta a halainak eledelő. És senki ezért meg nem szólta, meg nem róta, szemrehányást nem tett, törvény elé nem állították. Hát mondjuk manár ilyen kihívó események nincsenek, de azért nem hiszem, hogy a rabszolgaság megszűnt. Pedig óriási erőbedobással, háborúk révén is, kegyetlen harcok árán is, óriási áldozatok árán is meg akartuk szüntetni. És nem sikerült. Nem sikerült. Emlékezzetek rá, hogy még a század elején is a munkások helyzete rabszolga helyzet volt. Ők is énekelték a mozgalmi dalaikban. Igen, hát szóval a rabszolga az senki, semmi. És itt erről van szó. Rabszolgákról. Ha valakinek egy rabszolgája van, és az hazajön a mezőről, mondja Jézus, ahol egész nap szántott talán, vagy egész nap kapált, egyik se könnyű munka, vagy vegyük a könnyebbet, őrizte a nyáj, akkor nem ülhetett le az asztalhoz, hogy na, a jól végzett munka után most eszem, iszom. Nem. Azt mondta néki az ura, hogy jó, hogy megjöttél, menj, öltözz át, aztán teríts meg nekem vacsorára. És a szolgának bizony meg kellett öblítenie magát, át kellett húznia ruháját, föl kellett övezni magát, és oda kellett menni, szolgálni az ő urának, rendelkezésére állni az ő urának, és amikor az jól lakott, gondolta, hogy most már érdemes fölkelni az asztaltól, akkor mondta a szolgának, hogy na most készíts magadnak és ennivalót, egyél és igyál. És ez jó gazda volt. Ez egy derék gazda volt. Ez egy derék ember volt. Mert megtette volna azt is, hogy nem ad neki enni. Vagy úgy ad neki enni, mint a kutyának. Oda vetik a csontot. Ez jó gazda volt. Jézus ezt a jó gazdát hozza a tanítványok elé. És mit akar vele megmagyarázni? A közte és a tanítványai között lévő viszonyt, vagy ha így jobban tetszik, Isten és ember közötti viszonyt. Ezt akarja megvilágítani. És akkor ez mit jelent? Megint egy gondolat elindulat. A rabszolgatartó az Isten? Hát nem. Nem. Ezt nem tudjuk elfogadni. Ebbe bele gondolni sem merünk. Hatalmas az Isten. Rettenetes, nagy úr az Isten. Nála nagyobb nincs. De nem rabszolgatartó. Valahogy furcsán viselkedik ez az Isten. Nem merjük rá mondani, hogy rabszolgatartó, rabszolga hajcsár. Mert közöttünk a legutolsó is megszólíthatja őt. Istenem, Istenem, az enyém. Uram, az enyém. Igaz? Atyám, ez már egy kedves, szoros kapcsolat. Szorosabb, mint az Uram, szorosabb, mint az Istenem. De közöltünk a legszegényebb, a legnyomorultabb is, a legelesettebb is így sóhajthat föl hozzá. Hát akkor mi van itt? Mit akar itt mondani nékünk az Úr? Ezzel a kifejezéssel, hogy mondjátok, ha mindent megtettetek is, hogy haszontalan rabszolgák. Hogy az Úr, de hogy maguk az apostolok, akiknek ez az íge először szólt, maguk is ezt állítják, írják magukról, hogy a Krisztus rabszolgái vagyunk. Különböző kifejezéseket használnak rá, de egyik se olyan szívderítő. Hát ha azt mondják, hogy Krisztus szolgái vagyunk, akkor az evező padhoz láncolt szolgákra gondolnak, hüpéretész. Vagy egyenesen ki is mondják, dúlóc, rabszolga. Igen, Krisztus szolgái. És ezt olyan méltósággal mondják, hogy ebben már semmi rabszolgai csengés nincsen. És büszkék arra, hogy ők Krisztusnak a rabszolgái. Tehát akkor most már értsük meg, hogy ez az egész ige akármilyen furcsán hangzik is, Krisztus és az övéi kapcsolatát akarja nékünk megvilágítani. Hogyan vagyok a Krisztusé? Hogyan szolgálom a Krisztust, hogyan követem a Krisztust, hogyan élek a Krisztussal, mind-mind itt van. És itt egy egészen furcsa dolog jön elő. A keresztjén ember képe, és amit elvárnak tőle. Amit elvárnak. Na most tőlünk kivár el mit? Hát maradjunk az elsőnél. Isten és a mi atyánk valamit elvár tőlünk. Krisztus, ami megváltó urunk, valamit elvár tőlünk. Tudod, hogy mit? Tudnod kellene. mert amit neked cselekedned kell, az neked parancsolva van. Tehát senki nem mondja azt, hogy nem tudtam. Nincs mentség annak a gazdagnak a számára, aki az ajtaja előtt nem vette észre azt a nyomorult, fekélyes, undorító Lázárt. Nincs mentsége! És senkinek közülnek nincs mentsége. Nem mondhatja azt, Uram, nem tudtam. Mikor láttam, hogy éheztél, hogy szomjúztál, hogy beteg vagy fogoly, vagy mezítelen voltál. Mikor láttam? Úgy? Láttam. Meg volt parancsolva. És a parancsot teljesítetted. Ott már nincs mentség. Nincs mentség, az ítélet kész. Távozzatok tőlem az örök tűzre. Igen. Na de hát nem csak Isten vár el tőlünk valamit. Nem csak Isten kíván tőlünk valamit, hanem a világ. A világ az ugyan Istentől elfordult, elvetemedett nemzetség. Ez ugyan rendben van, de nekem nem mentség. Mert nekem, aki hű vagyok a Krisztushoz, aki ragaszkodom a Krisztushoz, nekem ebben a hitetlen világban, ebben az elvetemedett nemzetségben úgy kell fényleni, mint tiszta égen a csillagoknak. Ahogy? És az emberek, figyeljétek meg, akár milyen istentelenek, hitványok, gazemberek, bűnösök, elkölcstelnek, mindegy, hogy milyenek, rögtön megérzik rólunk, hogy igazi keresztjének vagyunk, vagy csak keresztjén mánszal. Festjük ki magunkat alkalomhoz illően. Ezt is jegyezzétek meg, hogy alkalomhoz illően. Az estére más festékkel, más tónussal, a délelőtre megint mással. Igen. A világ rögtön észreveszi, hogy mi csak keresztjén mással vagyunk bevonva, de lényegünkben egészen mások vagyunk. És ez? Ennek mi köze a Krisztushoz? Ennek mi értelme van? Ezt megveti az a bűnös ember mellettünk, és megveti a mi Istenünk és Atyánk, és a megváltó Urunk is. Aztán harsonázhatunk, hallelujázhatunk, hozsannázhatunk, Uram, Uram, nem a te nevedben prófétál tettünk sok hatalmas dolgot. Nem kell. Nem kell. Azt kell nékünk tennünk, élnünk, ami parancsolva van. Igen. Na most mi ez a parancs? Hát ez tulajdonképpen az, hogy élek többé nem én, mondja az apostol, hanem él bennem a Krisztus. És amelyik életet most itt élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ez az. Itt fordul meg minden. Nem az apostolok, választották ki Krisztust uruknak, hanem Krisztus választotta ki őket szolgáiul, tanítványaiul, barátaiul. Mindegy most már a név, nem érdekes. Mert nekem olyan uram van, aki értem, oda áldozta magát, aki engem, a szolgáját többre becsülte, mint saját magát. No, ez határozza meg a mi létünket, a mi életünket, a mi magunk viseletét ebben a Jézus a tanítványainak mondja ezt. Ugye? És Jézus követése abban az időben is fáradtságot, nélkülzést, szenvedést, teherhordozást jelentett. Ne azt mondta Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, aztán majd én boldogítlak titeket, majd én meggazdagítlak titeket, majd én sikerre vezetlek titeket, hatalomra juttatlak titeket. Nem. Jézus azt mondta, nézzétek, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vagyis ne legyen saját akarata, érzése, kívánsága, vágya, tagadja meg önmagát. Vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. A többi nem lényeg. A többi nem fontos. Mert azzal, hogy én magamat megtagadtam, beleépültem Krisztusba. Nem lehet. Ha lemondtam a magam akaratáról, az ő akaratát kellett fölvennem. Ha lemondtam a magam értelméről, a Krisztusnak értelmét kellett átvennem. És tudjátok, hogy az apostolok is ezt tették. Hát nézzétek őket. Micsoda csodás. Okos emberek lettek. A tanulatlan. Egyszerű emberek. Hát már ott, Jeruzsálembe, húsvét után, pünkösd után, mikor ezek a tanulatlan halászok prédikálnak a templomba, és oda viszik őket a nagy tanács elé, amelyik Jézust elítélte, azok is ezen csodálkoznak. Honnét vannak ezekben? Ezek. Micsoda tudomány ez? Hol tanulták? Hát bölcsen szólnak, értelmesen beszélnek. Hát persze, mert ez történt. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nem én, hanem ő. Nem én hallok, hanem ő. Nem én látok, hanem ő néz keresztül az én szememen. Igen? Hát így van az, hogy a keresztjén észreveszi az ember társának a nyomorát, szükségét, kiáltását, inségét. Észreveszi. Nézd meg! Péter és János mennek a templomba. Talán útközben is Zsoltár idézeteket citálnak ott magukban, hogy fölkészüljenek az áhítatra. És a templom ajtóba amin annyiszor keresztül mentek már. Sokszor. Egyszer csak megtorpannak, és meglátják azt a születésétől fogva nyomorék gyereket. És ahogy eddig eszükbe sem jutott, megszólalnak. Ezüstöm, aranyom ugyan nincsen nékem, de a názáreti Jézus nevében mondom, hogy kelj föl! És egész délelőtt ott ugrál a sánta a templomba. És az apostolokat ezért viszik a nagy tanács elé. Hát miért nem látta meg Péter? Ezelőtt 2 héttel, 3 héttel, 1 hónappal vagy 2 hónappal. Mert most a Jézus nézett keresztül az ő szemén. És most a Jézus szólt az ő száján keresztül. Igen, eddig eszébe se jutott názáreti Jézus nevében. Mondom, kelj föl.
Ezt olyan határozottan mondta, hogy a sántának föl kellett ugrania.
Igen. Értette ezt? Az én uram, úr, parancsol, de erőt is ad. Ezért lett az apostolok ajkán egy dicsekedő, egy boldog állítás, a Krisztus rabszolgája vagyok. Mögöttem áll a Krisztus. Jót áll értem a Krisztus. A Krisztus. Nem én vagyok a fontos, hanem a Krisztus, akinek a rabszolgája vagyok. És most értitek, hogy nincs az a hatalom, amelyik rávehetné őket, hogy ennek a Krisztusnak az uraságát felcseréljék akármivel is. Nem lehet elcsábítani őket ettől az Úrtól. Mert tudják, érzik, bennük van, hogy ennélkül a Krisztus nélkül valóban rabszolgák lennének, kiszolgáltatva a sors kénye kedvének. Igen. Büszkék arra, hogy nekik ilyen uruk van, és boldogan szolgálják. Hogy boldogan, szabadon. Pál írja, hogy a szabadságban, amelyre a Krisztus megszabadított, rendíthetetlenül áll meg, és ne kötelezzétek el magatokat ismét a szolgaságnak igájával. Hát ez az. Krisztus, a nagy szabadító. Emlékeztek rá? Az angyalok ott a mezőn azt mondták a pásztoroknak, akiket ez igazán nem is túlságosan érdekelt. Született néktek ma a megtartó, a szabadító, aki az Úr Krisztus Dávid városában. Igen?
Hát ez a Krisztus. Ennek a Krisztusnak a szolgálatába lenni, az kitüntetés, az méltóság, az öröm, boldogság, amiért mindent érdemes oda áldozni. Emlékeztek? Mindent szemétnek és kárnak ítéltem, csak hogy a Krisztust megnyerjem. Igen. És ez Pál apostol. Ez a nagy jövőjű, okos, tanult ember mondja. És aztán mit számít? Hogy a Krisztus szolgálatában milyen a sorsa. Nem érdekes. Senkit se érdekel, engem se. Emlékeztek rá megint ez a Pál, öregen már, azt írja, hogy megvagyok róla győző, hogy semmi sem szakíthat el minket Istennek a szerelmétől. Így mondja, szerelmétől. Ez szenvedélyes szeretetet jelent. Sem halál, sem élet, sem jelen való, sem következendő, sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelemsége, semmi teremtmény nem szakíthat el Isten szerelmétől. Mert megkaptunk. Mert a miénk. A Krisztus Jézusban. Valahogy most bennem motoszkál egy mondat, amit Isten tudja, hogy mikor olvastam. A te szereteted fénye rám esik, és én ott maradok ebben a fényben állva. Igen, Krisztus szeretet. Azt tart fogva, nem a sorsom. Nem az, hogy szerencsétlen körülmények miatt rabszolgaságba estem, hanem a szeretete. Mindig bennem motoszkál. Úgy szeretett engem, hogy önmagát adta értem. Hogy érezhetnék én itt rabságot, szolgaságot? Háttérbe szorítást. Szeretett engem, önmagát adta érte. Ez határozza meg az én életemet. Ezért vagyok keresztjén. Ezért vagyok az övé. Fogva tart a te nagy szereteted, Uram. Nem a hatalom, nem a gazdagság, nem az erő, nem a méltóság, nem ez. A te szereteted tart fogva, Uram. És akkor gondoljuk meg, testvérek, hogy abban, amit teszünk érte, az ő szolgálatában benne van a hálán. Szeretetből, hálából szolgálom az én Uramat, megváltó Krisztusomat. Amen. Most énekeljük a 467. ének 4. és 5. versét. Köszönjük. Köszönjük te néked, Istenünk, Atyánk, ezt az ígét. Te folytasd bennünk ennek az ígének a megvilágosítását, megmagyarázását. Te nyisd meg a mi szívünket, hogy cselekedetre fölbuzdulva valóban belépjünk a mi Urunk szolgálatába. Odaadjuk magunkat tökéletesen néki. Szolgáltassuk ki magunkat mindenestől, gondolatainktól, érzéseinktől, szívünktől, elménktől. Teljesen adjuk át magunkat, hogy ő vezethessen minket, tanácsolhasson minket, irányíthasson minket, hiszen valóban úgy van, ha mindent megcselekedtünk is, csak azt tettük, ami parancsolva volt, amire te ösztönöztél, te indítottál, amire te mutattál, hogy tegyük. És Uram, tudjuk, hogy nem megrovás ez felénk, hogy csak azt tettük, ami parancsolva volt, hanem elismerés is, köszönet is. Hiszen jó nékünk, ha a te tetszéseddel találkozunk. Jó nékünk, ha te néked örömödre lehetünk, dicsőségedre, tisztességedre. Ösztönözzél hát minket, hogy életünket úgy vezeted, hogy halljuk, értsük a szót, amit te mondasz, és amit mondanak nékünk, segélyre szoruló embertársaink, a lázárok, a betegek, a szenvedők, a nyomorult, az elhagyottak, adj nékünk szavakat, amik simogatnak, amik megkönnyítik másnak az életét, leveszik róla a terhét. Igen, adj nékünk szavakat, amiknek az aranyfedezete te vagy, hogy szóljuk, adjuk tovább a te ígédet, a te akaratodat, a te szeretetedet, és adj nékünk szemeket, amik látják az embertársnak a nyomorúságait, aggodalmait, félelmeit, szenvedéseit, és segítésre készen. Kérünk téged, készíts fel te minket a te szolgálatodra, hiszen te általunk akarsz ebben a világban megnyilatkozni, áldást hagyni, gyógyulást adni, irgalmasságot gyakorolni. Uram, ne forduljon ki, mint alkalmatlan eszközök a te kezeidből. Tarts minket a te szolgálatodra.